Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a kisebbeket szeretném, nem tudom, hogy itt úgy szokott lenni, hogy előre jöttök. Akkor gyertek! Aki előre jön, annak sütöttem zabkekszet. De már csak utána kapjátok. Van benne csoki meg áfoni. Vannak azért változatok. Szóval azt látom, hogy láthatok már sünit. Kertbe, udvaron?
Hát, sünit nem láttam, csak sünit félre, a sünnek.
A sünnek az utólag is sünit volt. Fogtatok-e már a kezedekbe sünit?
Igen.
És milyen volt?
Puha.
Szúrós. Képzeljétek el, hogy a lányomnak volt egy sünije. Ő egy észak-afrikai suni volt, és nagyon cuki volt, de nem volt olyan, mint ez. Azért, hogyha ezt megfogjátok, akkor milyen? Ez olyan kis puha, olyan kis cuki. Yeah. Ezt, hogy jó dagonyolni. Megfogod te is be? Aha, igen, így amikor is. De azt a sünit, és nyilvánvalóan a süniket azért nem lehet annyira könnyen dajkálni, mert azért elég szúrósak, ugye? Tehát, hogy én is úgy néha így megfogtam, és amikor megfogtam, akkor tetejében így meg is ijedt, és így föl is borzolta magát, és akkor aztán tényleg nagyon szúros volt, de rendesen szúros volt. Képzeljétek el, hogy van egy történet, ami szerint a sünit, amikor hideg van, akkor megpróbálnak közel menni egymáshoz. Képzeljétek el a süniket, hogy közel mennek egymáshoz, hogy melegítsék egymást, mert különben ugye fázni fognak. De ahogy egyre közelebb mennek egymáshoz, mi történik? Megszúrják egymást. Kicsit akkor eltávolodnak egymástól. De akkor mi történik, hogy eltávolodnak egymástól? Akkor meg fázni fognak. Ti mit csinálnátok?
Hát az egyik oldalán bevágjuk, a másik
Érnek a fiúk megoldják.
Igen, ahogy hallom. Hát ez a történet, ez egy kis mintáló szolgálat ahhoz, hogy amikor valakivel olyan közeli kapcsolatba kerülünk, például van egy legjobb barátunk, vagy legjobb barátnánk, akkor időnként előfordul, hogy vannak közöttünk konfliktusok, esetleg összeveszünk a legjobb barátunkkal. Ilyen előfordul, hogy összevesztek-e? A legjobban még nem. Valaki már összeveszett, de akkor nagyon összevesztek. Sokszor azzal veszünk össze, ettől függetlenül előfordul, hogy azt bántjuk meg, akivel a legközelebbi kapcsolatban vagyunk, mert hogy a tüskéink és az ő tüskéi összeérnek. És ilyenkor mi a megoldás, amikor mondjuk megbánt minket valaki szerintetek? Akkor elhúzódjunk és többet a közelébe sem menjünk?
Megverjük.
Igen, valami más lehetőséget is az, hogy nem változik, te
mondjad. Most az ember mondja, mert vagy a sünikben.
Az ember. Mit csinálunk, hogyha
megpróbálunk engedni a gondolunk, az hát ha ő is ezt csinálja, ha nem, akkor ott hagyjuk.
Köszönöm. Amit még tehetünk ezen kívül, hogy megbocsátunk neki. Megbocsátunk azokért a szurkálásokért, amiket kapunk tőle, mert hogy tudjuk amúgy, hogy mi is szurkáljuk őt, ugye? Ha közel vagyunk, és most visszatérünk a süni mintához, az esemény történethez, akkor tudjuk, hogy akikhez közel kerülünk, azt mi is megszólhatjuk, és hogyha ő is megbocsát nekünk, akkor mi is megbocsáthatunk neki, ugye? És így tudunk gyakorlatilag együtt élni, mi sok kis süni, hogy megbocsátunk egymásnak, és így barátságban élünk. Hogyha nem bocsátanánk meg egymásnak, és mindenki menne a saját útjára, hogy a süni példából is mindenki megfagyna. Ha azt mondjuk, hogy nekem nincs szükségem barátokra, nekem nincs szükségem senkire, akkor nagyon egyedül fogjuk magunkat érezni az életben.
Megeszi a róka.
Hát, még az is
lehet.
Úgyhogy én azt szeretném tőletek kérni, hogy gondoljatok erre, amikor valaki esetleg megbántiteket, vagy valakitől rosszat kaptok, hogy bocsássatok meg neki, mert így tudtok közelmel adni, mert most így tudjátok a szereteteteket a másiknak adni és kapni is. Köszönöm szépen. Ahogy mondtam, majd kaphatok ebből, te nagyon finom. De majd inkább az Isten tisztelet után gyertek, és akkor vehettek egyet, és akkor kint az udvaron egy egyetek meg, jó?
Délután.
Vegán tojás van benne.
Wow.
Igen. Ezt kint is hagyom. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Konfliktusok pedig vannak, ugye? Még gyülekezetben is vannak konfliktusok. Ki azt mondja, hogy a gyülekezetben neki soha nem volt konfliktus, az vagy most jött először, vagy még nem sok mindent csinált. Általában a konfliktusok, hogyha belegondolunk, akkor általában kis dolgokból indulnak ki. Apróság. Valaki csúnyán nézett rám. Vagy otthon. Hol nyomja azt a fogkrémet? Ez egy válók. Általában a kis, tehát ahogy mondom, kisebb sérelmekből indul. A Biblia is tele van konfliktus. Hogyha belegondolunk, akkor Jézusnak mennyi konfliktusa volt a zsidókkal, a farizeusokkal. Pálnak mennyi konfliktusa volt a zsidókkal, a pogányokkal. Neki is sok konfliktusa volt. Az egész Bibliában végigvonul maga a konfliktus. És az, hogy hogyan kezeli az az adott ember a konfliktus, nem is annyira arról szól, az arról van szó, hogy van-e konfliktus az életünkben, van-e konfliktus a világunkban, hanem arról, hogy hogyan kezeljük. És igazából egyesek azt mondják, hogy a konfliktus az valójában egy lehetőség arra, hogy kiderüljön, hogy mi van bennünk. Ezzel egyet értetek? Igen, akkor szokott meglátszódni. Hogyan viselkedik Mózes egy konfliktusban, amikor mondjuk a zsidók állandóan háborognak, imádkozik értük. Hogyan viselkedik Dávid abban a igencsak élezett konfliktusban, hogy Saul állandóan kergeti. Mehetnénk tovább. Hogyan viselkedik József, hogyan viselkedik Dániel, hogyan viselkedik Jézus a konfliktusokban. És a Biblia pedig azt mondja, hogy alapvetően a konfliktusokban nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon alapvető, hogy próbáljunk valahogy békességet szerezni, békességben maradni. Azt mondja a Biblia, hogy boldogok a békesség szerzők, ugye Jézusnak a mindjárt a hegyi beszédnek az elején, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiának mondatnak. És nem arról beszél, hogy a békességet minden áron fenntartó, és gyakorlatilag tagadni a konfliktust, hanem hogy próbálj békességet szerezni. Ez egy nagyon-nagyon aktív viselkedést igényel tőlünk. Mondanék egy pár igét, ami úgy általában a konfliktusokkal kapcsolatban nagyon jó eligazító. Például azt mondja, hogy a nyelv szelídsége életnek fája. Ez ugye például példabeszédekben sok ilyet olvasunk. Aztán nem kell kikeresni egyébként, mert így csak így felvillanásszerűen fogom mondani, Róma belieknél olvassuk ez a 12. rész 18. versében, hogy ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, legyetek békében egymással. Aztán Timóteusnál olvassuk a 2. Timóteus levélben, hogy a botor és gyerekes vitatkozásokat kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Az Úr szolgájának nem kell torzsalkodnia, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. Vagy zsidókhoz írt levélben, a 12. részben olvassuk, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amelynélkül senki nem látja meg az Urat, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és az által sokak megfertőztessenek. Alapvetően tehát arról beszél a Biblia, hogy valahogyan próbáljuk a békét, próbáljunk a békére törekedni. És most olvasnám föl nektek az alapigét, amit a Filippi levél, Filippi beliekhez írott levélből fogom felolvasni, mégpedig a Filippi 4, nagyon ismert szakasz, de talán ebben az összefüggésben kevésbé, tehát a Filippi 4. rész, és a 2-től a 9-ig fogom olvasni nektek. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és am a többi munkatársam, akiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Pál itt van egy szituáció, és ehhez kapcsolódóan mond egy pár tanácsot nekünk, mert azt értjük, hogy békességbe kell lennünk, meg törekednünk kell rá, meg az a jó, hogyha minél szeridebbek vagyunk, na de hát ezt akkor most ezt hogyan is lehetne csinálni, vagy hogyan kezdjünk hozzá, és alapvetően konkrétan 5 dolgot sorol fel, és majd erre az 5 dologra rátérek, amik a mi vezérelveink is lehetnek, hogyha konfliktusba keveredünk valakivel. De először is, ki ez az Evódia és ki ez a Szintiké?
Két nőtestvér.
Igen, két nőtestvér. A nevük egyébként nagyon, hát talán kicsit humorosan is, az Evódia azt jelenti, hogy jó illat, édes illat, a Szintiké pedig azt jelenti, vagy Szüntüké, ugye úgy is lehet olvasni, hogy barátságos. Tehát van két asszony, akik valamiféle konfliktusba keverednek egymással. Bosszantó, de nem tudjuk, mi ez a konfliktus, és valószínűleg nem is fontos, hogy mi ez a konfliktus. Miért nem fontos? Hogyha fontos lenne, akkor nyilván Pál apostol erről beszélne, kifejtené az álláspontot, hogy mégis hogyan kell arról a kérdésről gondolkodni, amit egyébként nem mulaszt el egy csomó esetben, amikor például a korintusiaknak ír erről, vagy ír bizonyos kérdésekről. Tehát valószínűleg ez a kérdés nem volt egy óriási fontos kérdés, viszont valószínűleg nagy problémát okozott a gyülekezetben. Tehát két hölgy, akik valamin összevesztek, az attól lehetett tartani esetleg, hogy akármi szakadás is jöhet létre a Filippi gyülekezetben, mert hiszen Pál direkt ír erről. Evódia is Szintiké. Ki az első Filippi beli keresztény? Egy hölgy ismét.
A bíboláros.
Igen, aki Lídia. Tehát valószínűleg itt az asszonyok nagyon befolyásosak lehettek itt Filippiben, és valószínűleg ez a két asszony is befolyásos volt, és valószínűleg az ő kis vitájuk az egy nagy, már akár háborúságot is támaszhatott, és bizony, hogyha a Filippi levelet ilyen szempontból is megnézzük, akkor azért vannak olyan igék, amik arra utalnak, hogy bizony itt lehetett valami az egységgel kapcsolatban probléma, hogyha akár a Filippi levél első részében a végén nézzük a 27. verset, akkor azt olvassuk, hogy csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol létvén, azt halljam dolgatok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodva az evangélium hitéért. Tehát valami ez az egységet próbálja, így egy kicsit úgy, hát ugye próbál erről beszélni, és valószínűleg amikor felolvasták ezt a levelet, akkor Evódia és Szintike is nagyon buzgón bólogattak. Aztán, hogyha a második résznél megnézzük, akkor ott is mindjárt folytatja, hogy teljesítsetek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal vagytok, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartsátok. Azta. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. És aztán jön majd egy résztel később, amikor így konkrétan megnevezi ezt a két nőt, és azért ez nagyon ritka. Én nem is tudom, hogy van-e ilyen, hogy így int, és megnevez két, vagy megnevez valakit is. De láthatjuk, hogy valószínűleg ez fontos volt itt. Evódia és Szintiké, ugye azt mondja róluk, hogy azt mondja, hogy ők az evangélium dolgába együtt viaskodtak velem. Az eredeti görögben, bár én nem tudom a görögöt, de elhittem a forrásnak, hogy ez az agonizálás van itt, tehát hogy együtt küzdöttek Pállal. A hittestvérei. Azt mondja, hogy be is van írva a nevük az életkönyvbe, tehát nem ilyen, bocsánat, hogy nem ez a, mit tudom én, aki így a hátsó ajtón keresztül se jön be a gyülekezetbe, hanem azok, akik vele együtt harcoltak, vele együtt küzdöttek, vele együtt hirdették az igét, és azt mondja, hogy most én őket szeretném megszólítani. Egyenlő indulattal legyetek. Te is, meg te is. Nem fogdalállás. Nem mondja azt, hogy és egyébként amúgy szinte Evódiának van igaza. Vagy Szintike, valahogy próbáld meggyőzni, és Evódia pedig légy szíves, hát úgy igazodjál Szintikéhez. Tehát azt mondja, hogy mind a kettő, így de Evódiát is, Szintikét is intem, hogy béküljetek meg egymással az Úrban, az egységben. Intem. Nekem még eszembe jutott a általános iskolába, volt ilyen, hogy intő. Azért nem volt jó, amikor az ember olyat kapott. Nem erre kell gondolni, hogy fú, megintem, akkor aztán mehetek haza lesúnyt fejjel, hanem intem, tehát nagyon erősen kérlek téged, kérlek titeket, hogy tegyétek meg. Próbáljátok kibékülni egymással az Úrban. Egység legyen. Ahogy Jézus is ugye imádkozik, hogy azt szeretném, hogy egyek legyenek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne vitatkozzunk össze olyan dolgokon, és ne próbáljuk az apróságokat, apróságokra koncentrálva az egységet, tulajdonképpen aláássuk azzal, hogyha apróságokon elkezdünk vitatkozni. Van egy kis történet, ami arról szól, hogy két ember találkozik egymással, az egyik éppen a hídról akar leugrani. És hát a másik ember oda megy hozzá, és azt mondja, hogy hát mi a baj, hát segíthetek, és mondja, hogy hát éppen le akar ugrani, és hát Uram, ön keresztény? Igen, keresztény vagyok, én is. Katolikus vagy protestáns? Protestáns, én is protestáns vagyok. Jó, a protestánson belül presbiteriánus, metodista, baptista, adve, mi? Azt mondja, baptista. Fú, én is baptista vagyok. Akkor jön a következő, hogy északi baptista vagy déli baptista? Északi baptista. Dicsőség az úrnak. Északi. Akkor északi baptista liberális vagy konzervatív? Mondja, hogy liberális. Hú, én is az vagyok. És akkor így mennek tovább a végén olyan szinten, hogy a nagy tavak, vagy a préri, vagy a nem tudom, és akkor a végén mondja, hogy hát dicsőség az úrnak, életemben nem találkoztam, vagy nagyon-nagyon ritkán találkozok ilyen közeli hittestvérrel, aki ennyi mindenben ugyanabban a hitben van, mint én. De még egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, hogy a 1824-es bizottsági valamiből származik, vagy abban hisz, vagy az 1788-as. És mondja, hogy hát ők apám is 1788-asban hitt, hát én is abban. És akkor egy ilyen kínos csend következik, és akkor... Azt mondja, hogy akkor haj meg eretnek, és így belöki a hídról. Hát, hogy ezen most egyébként nevetünk, de nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk, hogy 100 dologból 99-be egyetértünk, és abban az egybe, ami talán valószínűleg a legkevésbé érdekes, azon tudunk aztán lovagolni. És nem, tehát azt mondja, hogy legyetek egységben. Ugye, és tudjuk is azt, hogy nagyon sokszor most már ugye meg lehet tenni, hogy akkor Filippőben az annyira nem volt erre lehetőség, hogyha nem tetszett valami, akkor elmentem egy másik gyülekezetbe. De Filippőben volt az egy gyülekezet, úgyhogy hát itt azért muszáj volt. De hogy azért milyen sokszor van ilyen, hogy valaki esetleg valahogy mást mondott nekem, mint amit akartam, és akkor utána többet aztán fél évig nem mentem el. Vagy egyáltalán nem mentem el a gyülekezetbe. Tehát azt mondja, hogy értsetek egyet az Úrban. És utána pedig azt az öt dolgot felvázolja, hogy mi az az öt dolog, amit most tehettek. Első, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Micsoda? Örüljetek az Úrban? Csak azt mondja, hogy lehet, hogy ez most furán hangzik, újra elmondom, ismét mondom, örüljetek. Lehet, hogy ez most nagyon furcsán hangzik, de örüljetek az Úrban. Hogy lehet örülni? Azt mondja, hogy ha egy konfliktus van, akkor az első dolog, amit csináljál, hogy figyeljél az Istenre. Nagyon mással van ilyenkor a szíved elfoglalva, ugye? Kattogsz ezerrel. Mindenkinek elmondod. Tényleg. Mindenkinek elmondod. Csak az Istennek nem. És felolvasnék nektek egy részletet ebből a könyvből. És ezt ajánlom nektek, ez a béketeremtő könyve, hogy felolvasni belőle, hogy hogyan tudsz örülni. Uram, te olyan jó vagy hozzám. Az egyetlen fiadat küldted el, hogy meghaljon a bűneimért, köztük azokért is, amelyeket ebben a vitában elkövettem. De te Jézus miatt megbocsátasz nekem, és a nevem be van írva az életkönyvébe. Nem úgy bánsz velem, ahogy megérdemelném, hanem türelmes, jóságos, szelíd és elnéző vagy irántam. Te irgalmas Isten vagy, és ezért kedvesen fordulsz ahhoz is, aki most így megbántott engem. Bár többször is megsértett, te ugyanúgy megbocsátást kínálsz neki, mint nekem. Még ha ebben az életben nem is sikerül kibékülnöm vele, te már elvégezted, hogy egyszer majd a mennyben teljesen kiengesztelődjünk egymással. És ez valóban jelentéktelen, főleg ahhoz a sok más történéshez viszonyítva, amit ebben a pillanatban is felügyelsz. Te mégis itt vagy mellettem, mégis támogatsz, hogy sikerüljön megoldanom a helyzetet. Hogy lehet, hogy lehajolsz hozzám, és ennyi figyelmet szentelsz nekem? Ez olyan csodálatos, hogy fel tudom fogni, olyan bőkezően megajándékozol. Bocsáss meg, hogy megfeledkeztem ezekről az értékes kincsekről, és segíts, hogy élni tudjak velük. Örülök, hogy az az ember is ugyanúgy meríthet belőlük, aki most éppen megbántott. Végül, Uram, annak is örülök, hogy ez a konfliktus nem a véletlen műve. Te szuverén és jó vagy. Ezért tudhatom, hogy a te dicsőségedre és az én javamra fordítod a helyzetet. Segíts, hogy együtt tudjak működni veled. Mindenben és mindenért neked tulajdonítsam a dicsőséget. Na, valami ilyesmi. Én hogy reagálok egy konfliktusra? Mit teszek? Azt mondja, hogy van a Bibliában egy olyan rész, ami a Jézus mondja, és ezt sokszor szoktuk arra használni, hogy arról szoktunk beszélni, hogy ne a másiknak a hibáit nézzük, hanem a sajátunkat. Ugye ez a, te észreveszed a másik szemébe a szálkát, még a sajátodba a gerendát sem. És valahol az a szálka az ott van, és az zavarja azt a másik embert, a másik embert. A te szemedbe gerenda van. Tehát először nézzük meg a magunkat, a saját kapcsolatunkat, Istenre figyeljünk, és utána kezdjünk el a másik emberrel. És Sátán azt akarja, hogy az önsajnálatba kergessük magunkat, stresszeljünk rajta, pörögjünk rajta, de Pál apostol Istenre irányítja a mi figyelmünket. A következő, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Szelíd lelkű, hosszú tűrő, gyengéd, udvarias, irgalmas, egyenlő krisztusi. Lehet, hogy a másik stressz alatt van. Lehet, hogy a másiknak te vagy az utolsó csepp a pohárban. Példabeszédekben olvasok, hogy a szelíd felelet csillapítja a haragot. Már lehet, hogy attól, hogy szelíden szólsz hozzá, jobban fogja magát érezni a másik. Hányszor vagyunk úgy a nap végén, hogy legjobb, hogyha nem szólalunk meg, de hogyha mégis, akkor abban nincs köszönet. És lehet, hogy néha gyerekünk szól, hogy anya, nehéz napod volt. És akkor úgy, aha, igen. Azt mondja, hogy az Úr közel. És én azt gondolom, hogy ebben az esetben nem feltétlenül arról szól, hogy az Úr közel, vagyis mindjárt itt van, és legyél szelíd, hanem hogy közel van hozzád. Tudsz szelíd lenni. Közel van az Úr a megtört szívekhez, közel van az Úr a sebzett lelkűekhez. Meg tudod tenni, ismeri azt, hogy neked most nehéz. Ismeri, hogy nehéz szelídnek lenni, de közel van hozzád. Aztán nézzük tovább, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokba és könyörgéstekbe minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azt mondja, hogy ne aggódj, és ez a, megint csak az eredeti görögben állítólag, ez a szorongás, ez a nyomasztó érzés, amikor valakivel nem vagy jóban, állandóan erre gondolsz. És azt mondja, hogy ez valószínűleg újra és újra, ha nem figyelsz, vissza fog kúszni a gondolataidba. Leteszed, aztán utána 5 percen megint rá gondolsz. Azt mondja, hogy ne aggódj, hanem mit csináljál? Azt mondja, hogy imádság és könyörgés. Tehát a negatív gondolatokat helyettesíts be a pozitívval. Dicséred az Istent. És azt mondja, hogy adjál neki hálát. Hálaadással tárd fel a kívánságaidat az Isten előtt. Mit csináltak a zsidók, amikor egy-egy nehéz harc helyzetbe kerültek? Mi volt az, amiket mindig felsoroltak? Hogy igen, hogy hányszor tapasztalatot csinálják, hányszor segített az Isten engem. Felidézték az eddigi győzelmeket. És az aggodalmaskodás, a szorongás helyét átveszi a bizakodás. És ez egy olyan tapasztalat, ami azt mondja Pál apostol, hogy az Istennek a békessége az minden értelme felülhalad, nem logikus. Egyszerűen sokkal idegesebb lehetnél, nyomoroghatnál, de azt mondja, hogy ez a békesség, amit kapsz, ez minden értelmet felülhalad, és megkaphatod. Amikor Isten munkálkodik, akkor csodák történnek. Továbbá, atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, na ezekről gondolkodjatok. Mi történik akkor, amikor valakivel konfliktusba keveredünk? Azon kívül, hogy idegesek vagyunk. Mit gondolunk arról a másik emberről? Fú, hogy az a másik ember milyen? Ugye a negatívumokat felnagyítjuk, a pozitívumok azok azért annyira nem fognak előjönni. Mint abban az ácsműhelyben, ahol a szerszámok összevesztek egymással. Például azt mondták Kalapács testvére, hogy túl hangos. És hogy menjen el innen. Nem kell, idegesítő. Azt mondták Csavar testvérre, hogy mindig mozgatni kell, hogy valamit csináljon. azt mondták reszelőtestvérre, hogy reszelőtestvér, te nagyon felületes vagy, nincsenek mélységeid. Aztán azt mondják Smirgli testvérnek, hogy nagyon durván viselkedsz, mindenkit megsebzel. A furónak azt mondják, furó testvérnek, hogy furó testvér, te egyszerűen csak unalmas vagy. És így tovább. A mérőszalagnak azt mondják a mérőszalag testvérnek, hogy mérőszalag testvér, veled azért van elegünk, mert mindenkit méricskélsz. És mindig azt tett, hogy te vagy a legjobb. És közben jön az ácsmester, a názereti ácsmester, és azt mondja, hogy akkor csinálok egy szószéket. És használni fogja a fűrészt, a kalapácsot, az összes többi szerszámot, és akkor rájönnek arra, hogy ők együtt tudnak munkálkodni az Úrért. Ez a te mindig, te soha, ismerjük? Amikor észre se vesszük a jót, minél jobban pörgünk ebbe, annál inkább egy torz kép fog kialakulni bennünk a másikról, és közben pedig azt mondja, hogy tudod, mire gondolj? Amíg csak tisztességes, amíg csak igazságos, amíg csak tiszta. Idézzed fel a jó dolgokat. És ez egy tudatos dolog, hogy erre koncentráljunk. Mert nem megy könnyen, mert arrafele gravitálunk, hogy a rossz tulajdonságaira gondoljunk, és ezt így eszkaláljuk, és ezért sokszor házasságok elmérgesednek, mert előbb-utóbb már csak a rosszra tudunk gondolni. Van egy ilyen igevers a példabeszédek könyvében, hogy önmagával tesz jót a szeretet embere. Lehet, hogy nem tudod elnézni a sérelmet pusztán azzal, hogy a jó tulajdonságokra koncentrálsz, de arra biztos, hogy elég, hogy belegondolsz abba, hogy mit veszítenél, ha nem lenne ez a kapcsolatod, ha nem sikerülne rendezni ezt a kapcsolatot. A jóra törekvő ember jó akaratot szerez, ugyanitt a példabeszédek könyvébe olvassuk. Beindulhat egy mechanizmus, hogy ha a jó dolgokra tudunk koncentrálni, akkor kedvesek leszünk azzal az emberrel. És ő is kedves lesz velünk. És lehet, hogy az aprócska, objektív, pitiánér dolog, amin összevesztünk, azt azzal, hogy ezeket a szubjektív sérelmeket, amiket így pörgetünk magunkba, elveszítünk azzal, hogy kedvesek vagyunk egymással, és a másik is kedves hozzánk, 3 perc alatt tudjuk rendezni. Rá tudunk koncentrálni a reális kérdésre. És végül, mi az utolsó, amit mond? Amiket tanultatok, elfogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, na azokat cselekedjétek. Mi az utolsó? Tessék? Igen. És azt, hogy csináld. Kevés az, hogyha tudod, ismered, felmondod, elméletből csillagos ötös vagy. Csináljad, gyakorold magadat, alkalmazd, amit tanultál, mint a bölcsember, aki a sziklára építi a házát, és azáltal a sziklára építi, az azt mutatja, hogy amit hallott, azt csinálja. Ettől lesz valaki bölcs. Ha valakivel összeütközésbe kerülsz, próbáld ezeket alkalmazni. Próbálj változtatni a gondolkodásodon, a magatartásodon, és ilyen meglepő eredményre fogsz jutni. És a békesség Istene veled lesz. Ez a vége. És a békesség Istene veletek lesz. Ez így egy egész. És azt kívánom nektek, hogy konfliktusaitokban, amíg biztos, hogy újra és újra előtörhetnek különböző szituációban, próbáljátok ezt alkalmazni, és aztán pedig tényleg szó szerint várjuk a csodát. Amen.